Köszöntelek nagy szeretettel benneteket, azért került ide a szószék, bár nekem ez idegen egy kicsit, hogy több hely legyen nektek, és a megfelelő távolságokat be tudjuk tartani, a székeket jobban el tudjuk helyezni. Nagyon örülök neki, hogy nem egy kamerába kell beszélnem, hanem látlak benneteket. Higgyétek el, hogy sokkal jobb így. Az első alkalom, amikor az első közvetítés volt, hát, hogy is mondjam, frász majd kitért, annyira izgultam, és nem is tudtam, hogy kezeljem ezt a helyzetet, és aztán utána, amikor jöttek a szolgálattevők sorba, én meg mindig itt voltam, néztem őket, és együtt éreztem velük, mert hasonlóan érezték ők is magukat. Pünkös ünnepe van, kívánok nektek áldott születésnapot, hisz ez a gyülekezet születésének napja. A Szentlélek kitöltetésével indul el egy új korszak a történelemben, az Isten történelemkönyvében, amit a kegyelem és az egyház korszakának hívunk. Lapozzatok a Bibliáitokban az apostolok cselekedeteiről írott könyv első fejezetéhez, és innen az első 14 verset olvassuk. Abcsel 1, első 14 versét olvassuk, és ez lesz a mai pünkösdi igetanulmányozásunknak az alapja, és megpróbálunk valóban visszatérni az alapokhoz, hogy mi az, amit a názareti Jézus Krisztus fontosnak tartott, és hát tanulni is próbálunk abból, amit az apostolok félreértettek, vagy másképp gondoltak, de nem volt helyénvaló. Zabcsel 1.1-től így hangzik Isten igéje, helyeteken ülve kövessétek Bibliáitokban. Az első könyvet már, mint a Lukács evangéliumát, ugyanis az apostolok cselekedeteiről írott könyvet Lukács evangélista, az orvos történész írta, tehát az első könyvek, a második kötete, ugye a könyveinek, ez az apostolok cselekedetei. Tehát első könyvet arról írtam, Teofiluszom, amit Jézus tett és tanított kezdettől, egészen addig a napig, amelyen felvitetett, miután a Szentlélek által megbízást adott az apostoloknak, akiket kiválasztott. Szenvedése után sok bizonyítékkal meg is mutatta ezeknek, hogy ő él, amikor 40 napon át megjelent előttük, és beszélt az Isten országa dolgairól. Amikor együtt volt velük, megparancsolta nekik, ne távozzatok el Jeruzsálemből, hanem várjátok meg az atya ígéretét, amelyről hallottátok tőlem, hogy János vízbe merít, vízzel keresztel, ti pedig nem sokára Szentlélekkel kereszteltettek meg, azaz Szentlélekbe merítettek be. Amikor együtt voltak, megkérdezték tőle, Uram, nem ebben az időben állított fel újra a királyságot Izraelnek? Így válaszolt. Nem a ti dolgotok, hogy olyan időkről és alkalmakról tudjatok, amelyeket az atya a maga hatalmába helyezett. Ellenben erőt kaptok, amikor eljön hozzátok a Szentlélek, és tanúim lesztek Jeruzsálemben, egész Júdeában és Samáriában, sőt, egészen a föld végső határáig. Miután ezt mondta, szemük láttára felemelkedett, és felhő takart el őt szemük elől. Amint távozása közben feszülten néztek az ég felé, íme két férfi állt meg mellettük fehér ruhában. És ezt mondta, galileai férfiak, miért álltok itt az ég felé nézve? Ez a Jézus, aki felvitetett tőletek a mennybe, úgy jön el, ahogyan láttátok őt felmenni a mennybe. Ezután visszatértek Jeruzsálembe az Olajfák hegyéről, amely Jeruzsálem közelében van, egy szombatnapi járóföldön, körülbelül egy kilométer, amikor hazatértek, felmentek a felső szobába, ahol megvoltak szálva, mégpedig Péter és János, Jakab és András, Fülöp és Tamás, Bertalan és Máté, Jakab az Alfeus fia, Simon az Zelóta és Júdás a Jakab fia. Ezek valamennyien egy szívvel és egy lélekkel kitartóan vettek részt az imádkozásban, az asszonyokkal, Jézus anyjával, Máriával és testvéreivel együtt. Eddig az ige. Bevezetésképpen a pünkösd ünnepével kapcsolatban csak annyit, hogy ugye a pünkösd keresztény ünnep az egyház születésének ünnepe egybeesik egy zsidó ünnepel, a három zarándok ünnep közül a másodikkal, a sábóttal, a hetek ünnepével. Ez egyébként a zsidók számára az első zsenge ünnepe is, az első termés betakarításnak, az áparatásnak az ünnepe, az új kenyér ünnepe is, és a törvényadás ünnepe is volt. Úgy gondolták, hogy ezen a napon adta Isten a 10 parancsolatot és a Tórát, a Tórával kapcsolatban az elmúlt alkalommal még online beszélgettünk, hogy a Tóra ugye más egy picit, mint a mai magyarban a törvényfogalmunk, jelent tant is, és a hagyomány szerint a hagyományt, a tanítást is értették a zsidók ez alatt. Virága ünnepelték a sábótot, virágokkal díszítették még az állatokat is, eznek pedig egy mistában lejegyzett hagyomány volt a gyökere. Ugyanis azt mondták, hogy amikor Isten adta a 10 igét, a 10 parancsolatot és a Tórát a zsidó népnek, amikor néppé vált, választott néppé vált a zsidó nép, akkor virágba borult a pusztában a Sínai hegy. Hát erre ugye bibliai bizonyíték nincs, de például a pünkösdi rózsa, akkor innentől kezdve már picikét ilyen zsidó értelmet is nyer a számunkra. Erre az ünnepre esett, azaz tehát a második, a Pészág, azaz a húsvét után 50. nap, ugye a görögben ez a Pentekoszti az 50. nap, 7 héttel, tehát a páskát követő naphoz képest volt a sábót, vagy görögül ugye a pünköst ünnepe, amikor is minden zsidó férfinak föl kellett mennie Jeruzsálembe. A Pészág volt az első, a második volt a pünköst, a harmadik pedig a szukkót, azaz a sátoros ünnep. Néhány keresztény tanító egyébként a újszövetségi egyháznak a történetét is köti ezekhez az ünnepekhez. Azt mondja ugye, hogy a Pészág az a Krisztus halála, a pünkösd, a Szentlélek kitöltetése, és majd, amikor megfújják a harsonákat, ugye Rózs Hasán az év kezdete, és majd elindul a Jom Kipur, amikor bement a főpap a Szentek Szentjébe, az pedig a mi elragadtatásunk ünnepe, amikor elmegyünk az Úrhoz. Hát ugye ez így van, vagy nem így van, azt nem tudom, de nagyon jól hangzik legalábbis. A lényeg ebben az, hogy sok ezer zsidó férfi volt pünköstkor jelen Jeruzsálemben, amikor is elhangzik az a első evangelizációs igéhirdetés Péter apostoltól, amelyet a apostolok cselekedeteiről írott könyv második fejezetében olvasunk. Ugyanis, de van egy különös dolog itt a apostolok cselekedetei első fejezetében, mégpedig ez a 40 nap, ez egy titokzatos dolog. Gondoljatok bele, Jézus föltámad, és nem megy egyből el a mennybe. Nem szalad egyből el a mennybe, ez olyan furcsa, nem? Hát föltámadt, mehetett volna a mennybe, már elég volt neki egyébként, és még olyanokat is mondott, hogy meddig szenvedlek, mint titeket kicsinhítőek, aztán megjelenik, ott van Tamás, meg az Emmausi tanítványok, meg jön János, meg Péter, benéznek az asszonyok, a kertész, stb. Tehát ugye egy csomó zűrzavar van, és ő még itt 40 napot rászán az életéből, hogy jelen legyen itt a tanítványokkal, és taníts őket. No, hát kérdés az, hogy mi az, ami a fókuszában állt Jézus tanításának a 40 nap alatt, amit még úgy gondolta, hogy meg kell erősítsen a tanítványok szívében, szellemében. Azt olvastuk, hogy Teofilusnak írja, ugye Lukács ezt a levelet neki címzi, de nyilván nem csak neki írta, hogy egészen addig a napig, amelyen Jézus felvitetett, azaz felemeltetett a mennybe, miután a Szentlélek által megbízást adott az apostoloknak, tehát azt mondja, hogy mi az, amit csinált Jézus? Megerősíti az apostoloknak és a tanítványoknak adott megbízást valamire, ami innentől kezdve a munkájuk lesz. Amíg nem látjuk egymást, mondja Jézus, 40 napig beszélt nektek arról, hogy amíg nem látjuk egymást, mi az, amivel foglalkozzatok? Aztán, akiket ugye kiválasztott, nekik adta ezt a megbízást, szenvedése után sok bizonyítékkal meg is mutatta ezeknek, hogy ő él, azaz egy megerősítés is volt a 40 napi megjelenése Jézusnak, hogy ő valóságosan föltámad, nézzétek meg, mondja is neki, szellemnek nincsen húsa, és akkor még halat is eszik, amikor a tanítványaival találkozik. Tehát, hogy teljes bizonyossággal meggyőződjenek arról, szemtanúi legyenek annak, hogy ő valóban él. Hogy ő valóságosan meghalt és eltemették, de teljes valóságában feltámadt és él. És akkor azt mondja még itt az írás, hogy 40 napon megjelent előttük, és beszélt az Isten országának a törvényszerűségéről, dolgairól, mi jellemzi Isten országát, hogy működik, hogy fog az terjedni, hogy valósul az meg, mi a természete Isten országának. Tehát 40 napi ilyen posztgraduláris képzést tartott a tanítványoknak, 3 évi komoly bibliaiskola után még 40 nap volt, amikor beiratta egy kicsit ilyen ismétlő, vagy refreshing, frissítő kurzusra, egészen modern oktatási szisztéma ez, ugye az USA-ban van valami hasonló, mi meg próbáljuk valahogy csinálni ezt. Jézus már régen, 2000 évvel ugye ezt alkalmazza, bár azt gondolom, hogy a 60 nap nagyjából, ami adatott itt nekünk, fény évekkel segített bennünket előre a digitális oktatás alkalmazásában. Ennek minden nyűgével, bajával, nyomorúságával, és a pedagógusok szerepének ugrásszerűen való növekedésével, mármint az értékével. A szülők szemében biztos. Tehát 40 napon keresztül a megbízást erősíti meg az Úr Jézus a tanítványok életében, hogy mi a küldetésük, aztán az Isten országának dolgairól, törvényszerűségeiről beszél, és beszél nekik arról is, hogy elküldi a Szent Lelket, aki által erőt fognak venni a küldetés betöltésére. Fontos volt ennek a megerősítése, hogy ez kerüljön a fókuszába, azaz a földi küldetés legyen a fókuszába a tanítványok gondolkodásának, és ezt is megerősíti az Úr Jézus, hogy a Szentlélek eljövetele ennek a földi küldetésnek a támogatására érkezik, azaz erőt hoz a betöltésére a küldetésüknek. És ez különös dolog egyébként, hogyha belegondoltok abba, hogy a názareti Jézus megérkezik, mint csecsemő erre a földre, ez a földi szolgálatának az első momentuma, hogy megindul itt a földi szolgálat, az élete, majd ugye bemerítkezik ganamszárá, megkísértették, és elindul, ugye két dolgot csinál az Úr Jézus a földön, szolgáló életet él. Ebben a szolgáló életben benne vannak a csodatette is, csak ugye Jézus nem kimondottan csodákat tett, hanem szolgált az emberek felé. Érzitek a különbséget? Nagy különbség van a között, hogyha azt mondjuk, hogy Jézus csodákat tett, vagy azt mondjuk, hogy szolgált az emberek felé, és eközben csodákat is tett. Ugye ez egészen más kép, és más tanítás. Aztán prédikált, tanított, a tanítványokat fölkészítette, majd ugye elérkezik a kereszthalál, a keresztefeszítésének a pillanata, eltemetik, harmadnapra dicsőségesen feltámad, és az utolsó földi szolgálati esemény, ami vele történik, az elragadtatás, amikor a szemük láttára elragadtatik a mennybe, visszatér a mennybe. Jézus befejezi a földi szolgálatát az elragadtatáskor. És elindul a mennyei szolgálata, amiről a zsidókhoz írt levélben azt olvassuk, hogy imádkozni kezd. Közben kezd járni az övéikért, a legnagyobb közbenjáróvá válik, az igaz főpappá lesz, beviszi a vérét a mennyei szentélybe, mint egy bizonyságul arra, hogy aki ő benne hisz, megszabadult a bűneitől, és Isten előtt kedvessé, szenté, megszentelté, megigazultá válik. És a másik fontos szolgálat, amit a mennyben végez már, hogy a megígért szent lelket, amit ő megígért, az atyának lelkét, vagy máshogy mondja a Biblia, Jézus lelke, így is olvasunk róla, elküldi a mennyből. Ez már Jézusnak a mennyei szolgálata. Azonban ki az, aki végzi a földit? Ki az, aki folytatja Jézus földi szolgálatát, mert a munka nincs befejezve? Elvégeztetett a megváltás, de a munka, az embereknek az ige hirdetése, az evangélium predikálása, a minden emberhez a eljutatás az evangélium üzenetének még nem végződött be. Ki az, aki végzi a földi szolgálatát? Krisztus végzi a földi szolgálatot is tovább, de kin keresztül? Az ő testén keresztül, amelyhez ő gyülekezete. Krisztus feje az egyháznak, az egyház hivatott arra, hogy amit a názáreti Jézus megkezdett ezen a földi szolgálaton, vagy elment a mennybe és elküldte a megígért szent lelket, hogy emberi erővel próbálkozzon az egyház megvalósítani a földön az Isten királyságának üzenet hirdetését és terjedését, hanem a Szentlélek erő által az egyház hivatott, hogy folytassa ezt a küldetést, azaz a Krisztus népe, a Krisztus gyülekezete, vagy egy erős kép, amely nekem legkedvesebb egyébként a Krisztus teste kifejezés, ugye kijelentés a gyülekezetre vonatkozólag. Ehhez adja Isten a királyság erőit. A Szentlélek kitöltetése ki van jelentve már az Ószövetségben. Nagyon erős és bátorító kijelentéseket hordoztak a zsidók, így a tanítványok is, a szívükben, hogy milyen lesz ez a korszak, amikor kiárad a magasból a lélek. Egyébként pedig ehhez a lélek kiáradásához egy zsidó gondolkodásmódban párosult az, hogy megvalósul Dávid királysága a földön. A messiás királysága a Dávid királyságának mintájára, ha kiárad a magasból a lélek, az Isten szelleme, akkor megvalósítja a földön a Dávid eltűnt királyságát, újra nagy dicsőségében és fényében fog ragyogni a Dávid országa. Több helyen, csak három helyről hoztam nektek idézeteket, hadd olvassam az Ószövetségből. a Ézsaiás 32.15 végül kiárad, azaz kiöntetik, hogy a héberben is lehet ezt visszaadni, ránk a lélek a magasból, akkor majd a puszta kerté válik, a kert pedig erdőnek látszik. Látjátok, hogy erős a földi dimenzióban megragadható képek. Hát itt minden nyomorúságnak vége van. És végre a nyomorúság, a pusztaság véget ér. Jön a Szentlélek, ha kiárad, akkor itt vége minden nyomorúságnak. Hát ez a várakozás benne volt a tanítványokban is. Sokkal jobban fogjuk érteni őket, ha ezt látjuk, hogy milyen képük volt, milyen várakozásuk volt. És döbbenetes egyébként, ha majd nézzük tovább az ige tanulmányozását, hogy mennyire nehezen íródik felül az ember szívében valami, ami be van égetve. Hogy oly nehezen tudunk elszakadni beégetett gondolatoktól, berögzült dolgokról, vagy beégetett szokásoktól. Sok ember a régi szokásait éli, mert nem tud tőle megszabadulni. Annyira kapcsolódik neki egy gondolat, egy várakozás, egy elképzelés, vagy egy teológia, hogy nem tud kilépni belőle. És nézzétek meg, a názáreti Jézus 3 évet fektet be a tanítványok életébe, 40 nap ez a posztgraduális képzés, amire még beiratja őket, ez a fullos tanfolyam, és mintegy 500 tanítvány tanít egyébként nem csak a 12-t, pontosabban 11-et, mert ugye Júdás kiesett a csapatból a saját engedetlenség és bűnei miatt, és mégsem értik, mert annyira bele van égve a szívükbe valami, amit ők gondoltak arról, hogy történni fog. Ezékiel próféta azt mondja 36.26-tól, új szívet adok nektek, új lelket adok belőlétek, eltávolítom a testetekből a kőszívet, és 20 szívet adok nektek, az én lelkemet adom belétek, és azt művelne veletek, hogy a rendelkezéseim szerint éljetek, törvényemet megtartsátok, és teljesítsétek. Aztán Joel, ugye klasszikus, amit Péter apostol is idéz, mint a Szentlélekre vonatkozó, kitöltetésére vonatkozó prófétai jövendőlést a megtörténtekor. Ezután kiöntöm majd lelkemet minden emberre. Fiaitok és lányaitok prófétálni fognak, véneitek álmokat álmodnak, ifjaitok látomásokat látnak. Még a szolgákra és szolgálókra is kiöntöm lelkemet abban az időben. No, próbáltam föl már előre menni és föl vázolni, hogy mi volt az alapja a tanítványok gondolkodásának. Az Apcsel 1.6-ban föltesznek egy kérdést, amiből teljesen nyilvánvaló, hogy semmit nem értettek. Tehát, hogy se kép, se hang. Vagyunk így néha? Hogy se kép, se hang. Kopog, kemény fa, kő, mindegy, kinek milyen hangot ad, vagy kong, nem tudom. Nem értjük, nézzünk ki a fejünkből. Azt mondják, amikor együtt voltak, mármint az Úr Jézussal, és hallgatják a tanításait, bólogatnak. Igen, Uram, halleluja, hozsanna. És akkor azt mondják, hogy Uram, nem ebben az órában állított fel újra a királyságodat Izraelnek? Mert mindent hallunk mi, mert mindent értünk, de mi úgy gondoljuk, hogy? Calvin, mikor ide elér a kommentárában, azt mondja, hogy ez a mondat olyan mondat, amelyben minden szó hibás. Tehát ez nem csak a kérdés hibás, hanem kérdés minden igéje téves. Picit nézzük ezt meg. Földi módon gondolkodtak, királyságról, a Krisztus királyságáról, testi módon gondolkodtak, és ez a várakozás volt bennük, és nem értették, hogy a új korszak, amelyben a lélek kiáradásával Isten történelmi egyenesén, időegyenesén, egy új korszak indul el, ez pedig az egyház, a kegyelem korszaka, az még nem a mennyben történik, hanem a királyságnak, Isten királyságnak a földi vetülete, megnyilvánulása. Igen. Na nézzük meg ezeket a kifejezéseket, és csak egy rövid időt töltsünk ezzel a téves gondolattal, hogy értsük, hogy mi van a tanítványok fejében ebben a pillanatban. Azt mondja, állított fel újra azt a bizonyos királyságot. Tehát ahogy azt mi gondoljuk, tehát hogy ez nekik azt jelentette, hogy visszaállítod abba az állapotba a Dávid királyságát, amelyben régi dicsőségében volt, ami régi fényében volt. Tehát itt politikailag függetlenné teszel bennünket újra a római iga alól, a római provinciális szorítás közül, kiszabadítasz bennünket a gyarmati sorból, Uram. Ugye? Mondd már, hogy ugye? Imádkozunk így néha, nem? Hogy Uram, mondd már, hogy jó lesz. Annyira szeretném, jónak is tűnik. Van három igém is rá. És volt nekik még több igéjük is egyébként, amivel úgy lövöldözhettek volna az Úr felé. Tehát a dávidi királyság helyreállítására állított fel újra a királyságot. Aztán Izraelnek, szegény Úr Jézus ugye egész szolgálatában próbálta őket tanítani, és főleg a végén már majd megnézzünk egy igeszakaszt Lukács evangéliumából, hogy kinyílik az Isten királyságának ajtaja. Hogy a Mesiásban kinyílik minden nemzet felé az ajtó. Tágra nyílik az Isten ajtaja. Minden nép számára elérhetővé válik a kegyelem. Minden népből, akik hisznek a Mesiásban, bűneiket megvallják, és elfogadják a bűnbocsánatot, részévé válnak az Isten országának. Isten népe lesznek. Próbálta nekik ezt átadni, és valamit megértetni velük az Isten csodálatos ősi tervéből, amely az evangéliumban, mint titokról, amely az evangéliumban lett nyilvánvalóvá. Tehát Izraelnek ugye állított helyre a nemzeti királyságot. A mi nemzetünk újra hatalmas lesz. Trianon évfordulójához közeledünk, és keresztényként sokféleképpen gondolkodhatunk Trianonról. Magyar emberként semmiképpen nem jó érzéseink vannak, amikor a történelmi tényeket hallgatjuk, megnézzük, dokumentumfilmben olvassuk, és sok mindent látunk, jogtalanság, igazságtalanság, de keresztény emberként tudjuk, Isten szabja meg a nemzetek határait. Hogy minden Isten kezében van. És hogy ez nem emberi hőbörgéssel, nem tankokkal és mások vérében gázolva állhat helyre, vagy alakulhat át újra, ha átalakul, de nem is biztos, hogy át kell alakuljon, hanem Isten rendelése van ebben, Isten akarata. Nem szabad, hogy a keresztény ember nemzeti alapon gondolkodjon a királyságban. És ez nem jelenti azt, hogy nem szeretem az én nemzetemet, hogy nem sajnálom azokat, akik oly sokat szenvedtek, a határ másik oldalára szakadva. Én egy határmenti kis faluban nőttem fel, a toll megugrik, és Romániában növök fel. Tehát Isten kegyelmének tartója, a tollat pont úgy húzták, hogy az én őseim azok itt maradtak Magyarországon, és a határ menti település. Gyerekkoromban kimentünk a határ, és néztük a szöges drótokat, és a ott sétáló román katonákat lépten nyomon, őrtornyok voltak felállítva a nagy baráti, szocialista, kommunista szövetség másik partnere és a mi országunk között kellett szögezdrótot fölhúzni. Tehát szomorú és fájdalmas, de amikor nemzetben gondolkodunk, akkor fölé kell emelkednünk, és azt mondom, Istenem, nálad van jog és igazság. Te szolgáltas igazságot. Te adj nekünk bűnbánatot és megtérést. És hadd mondjam nektek, a Trianon után nagyon komoly ébredés volt Magyarországon, mert a elvesztett háborút a keresztények és a proféta igehirdetők úgy értelmezték, hogy Isten csapásra sújtott bennünket. Vétkeink és bűneink miatt ért utol bennünket a gyalázat. És sokan Istenhez fordultak, bűnbánatot tartottak és megtértek. Azt gondolom, helyén való, mert Isten jó indulatát ez fogja, hogy is mondom, a nemzet felé fordítani. És Isten cselekedjen, ahogy jónak látja. Eszembe sem jut gyűlölködni egy román ember felé. Vannak román testvéreink. Hogy engedhetném a szívem, vagy azt mondjam, mint mondanak néhányan a románokról. Nem szabad. Krisztus nem így gondolkodik. Mindenki megváltásra szorul. És azt szoktam mondani, amikor beszélgetek politikusokkal is, hogy én keresztény ember vagyok. Én nem gondolkodhatok pártpolitikai alapon, mert nekem mindenki elveszett lélek. És ha én elkezdek pártpolitikai alapon gondolkodni, akkor kizárok a szívemből olyanokat, akinek szüksége van az evangéliumra megtérésre. Természetesen vannak, akik jobban egyetértek, mert az értékrendjük közelebb van az általam megismert bibliai értékrendhez. Ez egy másik kérdés. Szóval a nemzeti királyságról. Aztán ellenben, hogy ebben az időben, azaz mondják az apostolok, itt és most, ebben a korszakban, amikor most élünk, mi, most tedd meg ezt a csodát. Most, ugye most hozod el a te országodat. És hát az evangéliumokban ennek a várakozása ugye föl is sejlik, és találkozunk is vele. Éppen Jézus a Lukás 19.11-től a távolba menő úrról, királyról szóló példázatot pontosan emiatt tanítja az őt hallgatóknak, mert azt gondolták, hogy most ő állítja helyre Izrael dicsőségét régi fényében a dávidi királyságot. Szóval az emmausi tanítványok szavai Lukás 24-21-ben pedig mi abban reménykedtünk, hogy ő fogja megváltani Izraelt, ugye? Beszélnek Jézussal, és ezen van átjárva a gondolataik, és mondja, de már harmadik napja, hogy ezek történtek. Nem jött be. Pedig már azt gondoltuk, olyan jó fej volt ez a Jézus. Úgy kinéztük belőle, hogy ez úgy meg tudja csinálni azt, amit mi szeretnénk. Hát nem. Nem azt csináltam. Jézus válaszol, bocsánat, az is ott, ez is jön majd, de ez még nem ott van a válasz, alul a abcsel 1-7-8, így válaszolt. Nem a ti dolgotok, aranyos válasz, nem? Nem a ti dolgotok, hogy olyan időkről, korszakokról, és alkalmakról, vagy időpontokról tudjatok, amelyet az Atya a maga hatalmába helyezett. Azaz a titkok az úréi, ti meg figyeljetek már ide, mert a kijelentett dolgok, azok meg a tieitek. És akkor most szeretném mondani, tehát ne ezzel foglalkozzatok, mert az Isten hatalmában van. Viszont mondom nektek a kijelentést. Tehát ez meg ki van jelentve? Ez nem kell variálni, meg horoszkópot nézni, meg különböző varázskönyveket nézni, meg a sarokban imádkozni. Ez ki van jelentve? Csak nyissátok ki a fületeket. Ellenben, azt mondja Jézus, tehát hogy akkor ez a titok kategória. Ellenben erőt kaptok, amikor eljön hozzátok a Szentlélek. És tanúim lesztek Jeruzsálemben, egész Júdában, Samáriában, sőt, egészen a föld végső határáig nem süllyedhettek bele a sovinizmus pocsarába. Nem lehet, nem gettósodhat a gondolkodásmódotok, csak önmagatok körül. Nyitva kell legyen a szívetek arra, hogy minden nemzetből kedves Isten előtt, aki hozzájön. Minden nemzetből. Persze Isten a jogtalanságot és igazságtalanságot nem szívleli, és igazságot szolgáltat az ő dicsősége, akarata szerint. Isten királysága nem fog újat mondani, nincs rajta egyetlen földi térképen sem. Nem lehet berajzolni. Nem a szent föld, mint egy régen gondolták. Ugye a középkori világban a Isten királysága, azt gondolták, hogy ott majd visszafoglalják a szent földet, és akkor hát visszajön a messiás, és akkor aki ott van, bejött neki, mert elindul az 1000 éves királyság, és ott megvalósul ez a királyság, de nem földi térképen van. Amikor Péter apostol Kornélius százados, a római százados házába, hát hosszú húzavona után elmegy, három látomást kell küldjön neki az Isten, hogy egyáltalán nyitottá váljon arra, hogy bár elmondta az Úr Jézus, bár külön képzést kapott, mégsem értette, már apostol volt. Azt kell mondanom, nagy ágyú volt, tehát Péter olyan kaliberű, isteni erő működött benne, hogy azt mondja a Biblia, hogy amikor az árnyéka rávetődött egy betegre, meggyógyult. Tehát azért Péter nem kis pályás volt. Tehát azt kell mondani, hogy tényleg ilyen, nem is tudom, ilyen csatahajó volt az Isten hadseregében, és hatalmas kaliberű ágyukkal ment és tette a dolgát. És akkor jön Kornélius esete, hogy el kéne menni evangélizálni, akkor hát még tanúkat is visz magával, hogy nehogy szó érje a ház elejét. És akkor Kornélius elmondja, hogy jött hozzá angyal, és hogy kellett hozzá küldeni, hogy imádkozik, és hogy keresi az élő Istennel való közösséget. Akkor azt mondja Péter, erre Péter beszélni kezdett, és azt mondta, most kezdem igazán megérteni, hogy nem személyválogató az Isten. Halleluja! Hanem minden nép közül kedves előtte, aki féli őt, és igazságot cselekszik. Péternek kezd leesni a tantusz, aztán elkezd prédikálni, a Szentlélek betölti ezeket az embereket, profétán a nyelveken szólnak, és akkor azt mondja, hogy hát ezekkel ugyanazt megtett az Úr, mint velünk pünköskor. Hát akkor ezek szerint mégiscsak Isten akarata az, hogy a pogányoknak is kell hirdetni az evangéliumot. És amikor majd Pál apostolt, ugye tesztelik, akkor nagyon fontos volt Péternek a bizonyságtétele. Ez a megértése. Akkor mondta testvéreknek, hogy tudjátok, én magam mondtam nektek, hogy hogyan tapasztaltam meg, hogy Isten szereti bármelyik népből az elveszettet, aki jó hozzá megy. Ehhez az Isten királyságának törvényszerűsége. Isten tehát a földi, a mennyei, tehát az emberi elképzelés mennyei dimenzióiról a földi küldetésre tereli a tanítványok figyelmét, hogy elvigyék Isten országának jó hírét, az evangéliumot a föld végső határáig, és mindaz, aki megváltójának és királyának fogadja az Úr Jézust, részévé lesz az ő országának és királyságának. Csak különös dolog ez, és tanúságos, hogy amikor Jézus mondta nekik, hogy menjetek el Jeruzsálembe, és várjatok. Nem mondja meg nekik hány napot. Tehát nem tudták, hogy biztos sávótkor, tehát majd pünkös napján, akkor jön a Szentlélek, fogalmuk se volt. Telt egyik nap a másik után. A Biblia azt mondja, egy akaraton nap, mint nap imádkoztak, valószínűleg azon a helyen, ahol a utolsó vacsorát elfagyasztották, János Márk családjának a házának a felső szintje lehetett ez a hely, ahol aztán mint egy 120 lélek is elfért, és tudtak imádkozni, de 10 napig vártak. Azért ez megint csak tanúságos, nem? Amikor Isten azt mondja, most várj. Akkor a tanítványok visszajönnek a szolgálba, azt mondja Jézus, pihenjetek meg. Mert különben végetek lesz. Kibuktok az úton. És hamarabb befejezitek a küldetést, mint ahogy kellene. Pihenjetek, várjatok. És ők ezt megteszik, tehát az engedelmességük azért példás lehet számunkra, ők várnak. Hát biztos féltek is, tehát úgy nézegettek, hogy az ajtóba kijön, és ugye jó volt együtt lenni, bátorították egymást is bizonyára, de becsületük legyen mondva, hogy megtették. És aztán eljön a pünkös napja, nyelveken szólások sokféleképpen szólnak és tanítanak, de vegyük most a nyelveken szólás mint eszköz, ott és akkor pünköskor, mint eszköz és jel szerepét. A küldetés szempontjából, tehát Jézus, amit Jézus a fókuszba helyez a tanítványainak való 40 napig tartó tanításában, és nyilván korábban is. Azt olvassuk az Apcsel 2:4-től, mindnyájan megteltek Szentlélekkel, különféle nyelveken kezdtek beszélni úgy, ahogyan a lélek adta nekik, hogy szóljanak. Sok kegyes zsidó férfi tartózkodott akkor Jeruzsálemben, most már értjük, hogy miért, azok közül, akik a föld minden nemzete közül éltek, ugye a diaszporából, a szétszóródott babiloni fogságból, szétszóródott zsidóságról van itt szó, amikor a zúgás támadt, összefutott ez a sokaság, és nagy zavar keletkezett, mert mindenki a maga nyelvén hallotta őket. És akkor most már értitek, hogy ennek miért volt jelszerepe? Mi volt a jel a nyelveken szólásban? Megdöbbentek, és csodálkozva mondták, íme, akik beszélnek, nem valamennyien Galileából valók, tehát zsidók, héber arámi nyelvet beszélő zsidók? Akkor hogyan hallja őket mindegyikünk a maga nyelvén? A diaszporában élő zsidóság nem vagy alig beszélt már héber arámi nyelven. Nehezen is értették. Ugye ott nőttek föl a saját országaikban, és azoknak a népeknek a nyelvét jobban beszélték, jobban értették, hiszen hétköznapi használatban arra voltak utalva. Ezért mondják, hogy a magunk nyelvén halljuk az apostolokat. Milyen csodálatos megerősítése az Apcsel 1:8-nak, hogy a föld végső határa. Igaz, hogy mennyire jel volt a nyelveken szólás. Teljesen mindegy, hogy nyelveken szólás úgy történt itt, hogy megszólaltak az adott nép nyelvén az apostolok, vagy mindenki a maga nyelvén értette, mindenképpen természetfeletti csoda volt. És a Szentlélek csodája volt, munkája volt. De ennek egy proféta üzenete volt. Méghozzá az apostoloknak is, meg az összegyűjt zsidó férfinak, hogy a föld minden népe és nemzete belefér az Isten szívébe. És minden nyelven hirdetni kell az evangéliumot. A föld minden népének. Nem csupán Izrael Tehát a misszió fókusza, amit tanított Jézus Krisztus már a nyelveken szólás megjelenésével is, tisztában vagyok vele, hogy valószínűsíthető, hogy a két nyelveken szólás, amit Korintusban említ, mint karizmát, kegyemajándékot és a pünkösdi nyelveken szólás, nem feltétlen ugyanaz, de nagyon nyilvánvaló mind a kettőt nyelveken szólásnak, glosszáliának mondja a Biblia, tehát hasonló a Szentlélektől ajándékról beszélünk. Itt beszélt nyelv, földön beszélt nyelvek is voltak, és nyilvánvaló volt az evangélium haszna is ennek a nyelveken szólásnak. Oké. Lukács evangéliumában, amikor az emmausi tanítványok megérkeznek, ugye nyomban már éjszaka, amikor Jézussal találkoznak, és megtörő a kenyeret, és leesett nekik a tantusz, hogy nem hevült el a szívünk, amikor beszélt hozzánk, hogy nem tudjuk, hogy miért nem ismerték föl, fogalmunk sincs, vannak magyarázataim, de ez nem írja a Biblia, tehát most megkíméletéteket a magyarázataimtól, majd szünetben megbeszéljük, ha érdekel. Tehát Lukács evangéliumában ott, mikor összegyűlik a tanítványi sereg, és Jézus megjelenik közöttük, következőket mondja nekik, tehát már az utolsó találkozásokon ezek hangzanak el, akkor megnyitotta értelmüket, hogy értsék az írásokat. Ez után meg bezárták, értitek? Tehát megnyitotta értelmüket, értsék, aztán meg megint csak visszaakadtak a saját gondolataikra. Vagyunk így? Tehát megértünk dolgokat, azt mondjuk, ó, tényleg ez jó dolog, ez egy áldás, így kéne csinálni. És elkezdjük csinálni, aztán meg elfelejtjük. És akkor megint megyünk a magunk feje után. Megint szól hozzánk az Úr, és megnyitja az értelmünket, rájövünk, hogy ez polondság volt. Nem ezt kéne csinálni. Ez az Isten akarata. És akkor érezzük, hogy milyen jó. Milyen polondság volt nem ezt csinálni eddig. Az annyira rossz volt. Ez milyen jó. És így szólt nekik. Így van megírva. Krisztusnak szenvednie kell, de a harmadik napon fel kell támadnia a halottak közül. És hirdetni kell az ő nevében a megtérést, és a bűnbocsánatot minden nép között. Jeruzsálemben kezdjétek, Jeruzsálemtől kezdve. Azt mondja, ti vagytok erre a tanúk, tehát nektek kell ezt csinálni. És íme, én elküldöm nektek, akit atyám ígért, ti pedig maradjatok a városban, amíg ehhez a küldetéshez fel nem ruháztattok a mennyei erővel, azaz a Szentlélekkel. Ezután kivitte őket Betániáig, felemelte a kezét, és megáldotta őket. És miközben áldotta őket, eltávolodott tőlük, és felvitetett a mennybe, ekkor leborulva imádták őt, majd nagy örömmel visszatértek Jeruzsálembe. Mindig a templomban voltak, és áldották az Istent. Aztán Zabcselben meg megint olvasunk egy érdekes szituációt, tehát ugye van a tanítás, az Zabcsel 1-8 a küldetés megerősítése, és akkor Jézus emelkedik föl, hogy a felhőt akar el, tudjuk, hogy a felhő Isten jelenlétének a szimbóluma a Bibliában, az Ószövetségben, a Sekina, Isten dicsőség, ami leszáll a Szent Sátorra, leszáll a Fridládára, vagy megjelenik ugye a pusztai vándorlás idején, tehát ez egy kép a Bibliában, így a zsidók, férfiak ismerték ezt a képet, amikor a felhő takarja Krisztust, ugye az Isten dicsősége takarja, fedezi el a szemük elől, ahogy elfedezte a zsidók elől is Isten jelenlétét a Sínai hegyen, amikor leszállt Isten és felhőborította egyet. Tehát ezek képek voltak, amit egy zsidó ember ért és tud, nekünk meg el kell olvasni, és akkor innentől kezdve mi is fogjuk tudni. Tehát azt mondja a Biblia, hogy miután ezt mondta már, mint Zabcsel 1-8-at, szemük láttára felemeltetett, és felhőt akart előtt a szemük elől. Amint távozása közben feszülten néztek az ég felé, tehát így. És akkor nem tudjuk, mennyi időt eltelt csak. Tehát valahogy így, vagy nem tudom. Tehát, hogy magamból indulok ki. Biztos így néztem volna én is, de te is szerintem, nem? Tehát, hogy ott lettél volna, hogy 40 napig itt volt feltámadása után, most meg elment. Majd visszajön. Úgy, mint máskor, hogy megjelenik majd következő vasárnap, majd gyűli be az Isten tiszteleten. Vagy mi lesz? Vagy mond valamit? Vagy nem mond semmit? De hát mondott. És akkor, ugye, hogy Jézus szolgálta kapcsán, gyakran látjuk az angyali jelenés mindig kulcsfontosság esetekben, tehát a születésének jövendőlése, a pásztoroknak, amikor megszületik, ugye Mária, majd a pásztoroknak jelennek meg angyalok, megjelennek angyalok, amikor a kísértés próbájára átesik Jézus szolgálnak neki, angyal jelenik meg, amikor a Getsemani kertben imádkozik és szolgál neki, és most itt is a mennybe menetelekkor megint megjelenik két angyal, ugye zsidóknál megint kettő, azaz tanúval jön, nem egyedül kettő jön, két angyal jön. És akkor nézek az ég felé, két férfi állt meg mellettük fényű ruhában, kétségünk ne legyen, ezek angyalok voltak emberi formában, és ezt mondta, galileai férfiak, miért álltok itt az ég felé nézve? Mindjárt megtalálom. Ez a Jézus, aki felvitetett tőletek a mennybe, úgy jön el, ahogyan láttátok őt felmenni. Ugye ez a menny felé révedező tekintet, ez ugye ismert lehet, vannak ilyen irányzatok, ilyen rajongó vagy misztikus irányzatai a kereszténységnek is, amikor valaki nagyon ezeket a mennyi élményeket várja. Mindig valami mennyország, meg angyalok, meg mindig ezen jár az esze. És hát kell szóljon az Istennek, hogy figyelj, szálljál le a földre, mert végül is neked itt lenne dolgod. Ha mindig a mennyországba járkálsz, akkor elfelejted azt, hogy a küldetésed meg nagyon is azok felé irányul, akit látsz. És nagyon veszélyes egyébként a mennybe révedezni. Az ég felé révedezni. Mert az ember akkor nem érti meg a szívében azt, hogy mennyire fontos, hogy milyen hozzáállással vagyok az általam látható emberekhez. Elveszítjük a jó fókuszt. Ezzel mondják, mit néztek az ég felé, majd vissza fog jönni. De nem most. Ugye ez is benne van ebben az angyali kijelentésben, hogy nem azt mondja az angyal a tanítványoknak, hogy pontosan ugyanígy fog visszajönni, ahogy láttátok. Hanem sokkal inkább jelenti a kifejezés, a görög kifejezés azt, hogy ez a feltámadt Jézus fog visszajönni, nem egy másik. Nem egy másik messiás, és a zsidók várakozása tekintetében azért ez egy fontos kijelentés. Mert a zsidók is várják a messiást, ugye hallottuk már itt is, majd a királyi messiás, csak nem gondolják, hogy azonos Jézussal. De az angyalok azt mondják, hogy ez a Jézus, aki itt járt a földön, meghalt és feltámadott, na ez a Jézus fog visszajönni. Tehát ugyanaz Jézus, nem az esemény fog pontosan ugyanúgy megtörténni. Mert tudjuk, hogy nem, hisz a Bibliában éppen Jézus visszajövetelével kapcsolatosan olvasunk is kijelentéseket, miszerint majd mindjárt megtalálom. Igen, itt ezeket leírtam. Azt Lukács evangéliumában ezt olvasjuk, 21-25. És akkor jelek lesznek a napban, a holdban és a csillagokban, a földön pedig tengerzúgása és háborgása miatt kétségbe esnek a népek tanástalanságukban. Az emberek megdermednek a félelemtől és annak sejtésétől, ami az egész földre vár, mert az egek tartó erői megrendülnek, és akkor meglátják az emberfiát eljönni a felhőben, ugye értitek? De nagy dicsőséggel és hatalommal, amikor pedig ezek elkezdődnek, egyenesedjetek fel, és na most akkor emeljétek fel a szemeteket, a fejeteket, ugye a tekinteteket, mert közeledik a megváltásotok. Értitek? Tehát lesz egy nap, amikor majd azzal kell foglalkozni, hogy felemelve a tekintetünket, és azt mondani, Uram, itt vagyok. Elvégezte a munkát. Befejeztem, elvégeztetett. Ennyi. Nem tehettem többet. Most már megyünk. Több lehetőségem nincs. Halálom órájában, vagy az elragadtatáskor? Mindegy. El fog jönni. Máté evangéliumában ezt olvassuk Jézus visszajöveteléről. Mert ahogyan a villámlás keletről támad és ellátszik nyugatig, úgy lesz az emberfiának eljövetele, és a jelenések könyvében magyarázza az Úr, íme eljön a felhőkön, és meglátja minden szem azok is, akik átszegezték, és síratja őt a föld minden nemzetsége. Úgy van, amen, azaz minden szem meglátja, nem csak a tanítványok. Tehát értitek, hogy nem ugyanaz fog történni, hogy a tanítvány egy kis serege összeszorulva Jeruzsálemben megvevő egy telket, és az igaz keresztények már ott várják az olajfák hegyében az Úr Jézust, és amikor majd mindenki összegyűlt oda, és a legszentebbek, a legtisztábbak bemennek a kapukon, tényleg ilyen bűn átvilágító dolgokat találunk ki, és akkor átvilágítják, és aki teljesen clear, teljesen tiszta, az bemehet oda, és akkor majd visszajön az Úr. Nem. Amikor visszajön az Úr, nekünk vele kell foglalkozni, a föld népe pedig félni fog. A tanúi voltak az apostolok Jézus életének, szolgálatának, csodáinak, halálának, feltámadásának és mennybe menetelének. Az új szövetségi első gyülekezetbeli apostoloknál ez kritérium volt. Amikor apostolt választanak, ugye Júdás Iskariótes helyett, és Mátyás esik a választás, külön szempont volt ezeknél az első apostoloknál, hogy tanúi legyenek Jézus földi életének, szolgálatának minden eseményénél. Az új szövetségi mai apostolok inkább gyülekezet alapító, gyülekezet plántalói szolgálatban küldettek, tehát abban az értelemben az apostoli szolgálat már nem ismétlődik meg, az apostoli szolgálat más értelmet nyer az egyházban. És néhány gondolat, hadd fűzzem tovább, az első egyháznak a dinamizmusa és fókuszvesztése témáját. A Apcsel 2.41-ben, tehát a nagy prédikáció, pünkösdi nagy prédikáció hatását tekintve azt olvassuk, hogy mintegy 3000 lélek megtér, bemerítkezik, csatlakozik a gyülekezethez, kitartóan vesznek részt, a igehirdetéseket hallgatják, gyakorolják a kiscsoportos közösséget, az úrvacsorában részesülnek, imádkozó életet élnek, és azt is olvassuk, hogy mindenük közös volt. 3 évig tart az idilli állapot, 2-3 évig. Igaz, hogy 3 év megelőzi ezt a nagy ébredést, amiben minden falu és minden település maga Jézus Krisztus által, fáradtságos munkával hallja az evangéliumot, Isten országának üzenetét, és 3 év után jön a pünköst, ugye 3 évi szolgálat után jön a pünköst, akkor 3000 férfi tér meg. És ezek nagyon örvendező közösséget élnek meg, nagy erővel indul el a gyülekezet, nagy növekedést élnek meg, nagyszerű közösséget élnek meg. Mai szóhasználat azt mondhatnánk, hogy jó gyüli volt. Ez egy jó gyüli volt. Ez az őskeresztény gyüleket, a jeruzsálemi gyüleket, ez jó gyüli volt. Igazán szeretnék oda járni, te is biztos belekóstolnál, lehetne időutazás menni, akkor elmennénk oda. De nem, tudjuk, hogy nem volt tökéletes, gondoljatok Anániás és Szafira történetére, akik hazudtak a Szentléleknek, tehát nem volt tökéletes a gyülekezet, de mégis fantasztikus volt. Erős testvéri közösséget éltek meg. Már idillinek tűnt át ez a testvéri kapcsolat, testvéri közösség és a misszió, amit folytattak a pünkösd napjára. Oda zarándokló férfiak közül ugye megtértek többen, hisz halljuk, ugye, hogy hallották a maguk nyelvén az evangéliumot, megtérnek, és csak egy magyarázat arra, hogy miért mondja a Biblia, mindenük közös volt. Hát azért gondoljatok bele, mert ott maradtak hetekre, hónapokra még ezek a friss megtértek, és nem mentek haza. Nem volt ott egzisztenciájuk. Elkészültek, hogy az ünnepre följönnek, azt finanszírozzák, de nem volt több pénzük. És példás volt a testvéri közösség ebből a szempontból, hogy Jeruzsálemben élő keresztények ezeket a otthonuktól távol szakadt, megtért testvéreket testvéri szeretettel lehető legtermészetesebb módon ellátják. És amire szükség van, adnak be még, adnak el földeket, hogy finanszírozzák ezekben a hónapokban ezeknek a szükségeit. Ugye megint egy kicsit érthetőbbé válik, hogy miért is van az első gyülekezetnél ez a fajta vagyonközösség. Hát nem vagyonközösség volt, hanem egy természetes szükség volt. Később meg ugye éhség, meg üldözések is voltak, és emiatt is szükség volt a keresztény szeretetnek ilyen módon való gyakorlása. Nem sokkal ezután, amikor a 3000 megtér, azt olvassuk, hogy a hívő férfiak szám mint egy 5000-re növekedett. Szuper a misszió! Testvérek! Rengeteg munka van! Ha, dübörög a Szentlélek! Aztán azt olvassuk később, hogy az Úrban hívők száma egyre növekedett. Férfiak és nők tömegével. Már a Lukás nem is tudott utána járni, mert nem volt, eddig még számolgatták, még csináltak valami gyülekezeti névsor, de olyan dinamikusan a gyülekezeti növekedés, hogy majd az adminisztrációt Nagy Sanyi majd egy pár hónap múlva, később majd megkeres benneteket a regisztrációs lappal, és akkor majd tudni fogjuk, hányan vagytok, de most erre nem volt idő foglalkozni. Bocsítjak. Nem volt idő foglalkozni. Tehát gondoljatok bele, óriási volt a lelki élet, a misszió. Mégsem azt tették tökéletesen, amit tenniük kellett volna. Ugyanis a názareti Jézus azt mondta nekik, amikor a küldetést adta, ellenben erőt kaptok, amikor a Szentlélek eljön hozzátok, és tanúim lesztek. Jeruzsálemben pont? Nem. Jeruzsálemben, Júdeában, Samáriában, sőt, egészen a föld végső határaig. Ők nagyon jól el voltak Jeruzsálemben. És erőteljes missziót éltek meg. Jó volt a gyüli, jól érezték magukat, de mégsem töltötték be azt a küldetést, amit az Úr Jézus rájuk hagyott. Nem hirdették az ő nevében a megtérést, és a bűnök bocsánatát minden nép között, Jeruzsálemtől kezdve, nem voltak ebben tanúk. 2-3 év telik el, és István vértanú halálát követően üldözés éri a Jeruzsálem gyülekezetet, és ekkor a trauma, a tragédia által valahogy az Isten kisegíti őket, és visszakerülnek a jó kerékvágásba. Zabcsel 11-ben olvasok ezt, azok, akik az István miatt támadt üldözés következtében szétszóródtak, eljutottak Föníciáig, Cipruszig, és ugye a szíriai Antiókiáig, tudjátok, ez volt a gyülekezetplántáló közösség bázisa. Innen indul ki Pál apostol a gyülekezetplántáló szolgálatba, ez volt sok-sok gyülekezetnek az anyagyülekezete. Ekkor születik egy üldözés hatására, kiröppenő keresztény bizonyságtétel hatására. De azt mondja, még itt is, gondoljatok bele, senki másnak nem hirdették az evangéliumot, csak a zsidóknak. Döbbenetes, értitek? Döbbenetes, hogy hányszor kell az Úr Jézusnak bennünket tanítani ugyanarra. Mert simán jól el vagyunk. És értsétek meg, ha a fókusz rossz, rossz a várakozás, és nincs szükség Isten erőre. El vagyunk. És nincs öröm, nincs Isten erő. Nem tud betölteni a Szentlélek, mert a Szentlélek a céllal jött el. És ez a cél pedig az, hogy megvalósuljon, pontosabban folytatódjon az a szolgálat, amit Jézus Krisztus eltervezett, és elindított, és rábízott az ő népére, a gyülekezetre, az egyházra. Voltak azonban közülük néhány ciprusi és cirénei férfi. Amikor ők eljutottak Antiókiában, hát azt mondja, próba szerencse. Beszéljünk a görögökhöz is. És hirdették nekik az Úr Jézust. Hát legalább gyakorlatozunk, baj nem lesz belőle. És az Úr keze velük volt, úgyhogy sokan hittek, és tértek meg az Úrhoz. Ennek a híre jutott jeruzsálemi gyülekezet fülébe. Ezek kiküldték Barnabást Antiókiába. Te Barnabás, nézd már meg, valami rendellenességet érzékelünk az erőben. Valami furcsaság történik a szíriai Antiókiában. Azt mondják, hogy a görögök is megtérnek. Hát ez lehetetlen. Nézd már meg! Aztán, amikor megérkezik Barnabás, egy jó lélek volt. Ez egy tiszta szívű ember volt. Ez olyan szíve volt Barnabásnak, hogy olyan nagyon könnyen hangolódott rá Isten munkájára, könnyen váltott a maga berögződéseiből, könnyen elengedte a dolgot, és azt mondta, jó, hát akkor megyünk másfele Pál, mikor volt a vita. Tehát nem ilyen problémázós ember volt, mint én néha. Be kell valljam. Én a problémázós vagyok. Barnabás egy cuki fickó volt, és tanulnám ezt tőle, hogy hogy lehet ilyen szellemi szabadságban élni. Jó van, uram. Hát jó, kértem. Hát akkor másképpen. Hát másképpen fogjuk csinálni, mint eddig. Hát így akarod. Legyen így. És akkor azt mondja, amikor megérkezett, látta az Isten kegyelmét, azt mondja, megörült. Nem mondta, nem szabály szerint csináljátok, nem a jeruzsálemi rend szerint csináljátok, nem úgy csináltak, hogy mi. Eddig csináltuk 3 éve. Néhány keresztény lefagy, amikor valami másképpen történik, mint megszokta. Barnabás meg azt mondja, ó, de jó. Ó, de jó. Kicsit friss levegőt szívok. Már teljesen bedorsodtam a 10 000 tagú gyülekezetbe. Olyan sokan voltunk, már mindenkit ismerek. Ez a görög cukik, a sok istenükkel, bálhányi imádásukkal. Ó, halleluja. Hó, milyen nagyszerű. Ezek is meg tudnak térni. Megörült, és azt mondja, bátorította mindnyájukat, hogy szívük szándéka szerint maradjanak meg az Úrban. Nem mondta, hogy figyelj, még itt van néhány tóra beli írás, meg a misna, meg mit tudom én, nem mondott még semmilyen héber okoskodás, meg figyeljetek ide, titeket megrahalt az Isten, az Úr Jézus elfogadott, mit tehetnék én ezt hozzá? Tudjátok mi? Én csak örülök. És azt tanácsolom nektek, maradjatok így. Ez nagyon jó. Nagyon jó, hogy szeretitek az Úr Jézust. És tényleg csodálatos, hogy titeket is megmentett az Úr. És akkor azt mondja, mivel ilyen derék ember volt, ez nincs az ilyen, ezt én teszem hozzá, telve Szentlélekkel is hittel, és igen nagy sokaság csatlakozott az Úrhoz. Látjátok, volt egy szabadság a szellemében ennek a Barnabásnak. És ez a szellemi szabadság alkalmassá tette arra őt, hogy egészen vadidegen emberek felé szolgáljon. Nem volt egy igazi evangélista abban az értelemben, ahogy mi néha elképzeljük az evangélistákat. Egy kicsit olyan más karakter volt, ilyen bátorító, gyámolító, máskor fölkaraló, másnak szárnyat adó. Egy ember volt, aki kész volt hátralépni, ha úgy adta az élet, és örült a mások sikerének. olyan krisztusi volt. Üde szín volt. És akkor ez az ember az, aki azt mondja, hó, ez a szíriai csapat, hát ez cuki, ez szuper, hát óriási. Van ez a Pál, ez a Saul, ez a nagy rabbi, hát ez nagyon okos. Ezek csomó görög filozófust itt beszettünk, összeszedtünk, hát azt tudom, mit beszélnek. Kéne valaki, aki ez a sok zagyvaságot most kigyomlálja az agyukból, mert hát olyanok kérdeznek, hogy én nem is értem, nem, hogy válaszolni nem tudok. Még a kérdése értem. És azt mondja, tényleg, mint hogyha ez a Pál, az Úr mondta volna neki, hogy lesznek pogány megtérők. Nem is gondoltuk 2-3 évig szegény Pálnak, várni kellett, mert nem voltak hajlandók missziózni. És nem hitték, hogy megtérhetnek a pogányok is, érted? Lehet Pálnak ezeket 2-3 évet várni, jó, nyilván nem csak ezért. De neki várni kellett, érted, palkópány kellett lennie, mert nem mozdult Isten népe abba az irányba, amelybe eredetileg is küldte őket az Úr. No, hogy rövidre zárjam, és összefoglaljuk az elhangzottakat, ennek a pünkösdi bátorításnak a lényegét. Jézus tehát a földi szolgálatát bevégezve, az elragadtatásával rábízta a folytatást a tanítványaira, rábízta az ő testére, a gyülekezetre, azaz mi ránk, akik ma élünk, és ezért küldte el az Isten, az Atya és a Fiú, a Szent Lelket, hogy mennyei erővel ruháztassunk fel az Isten országa természetfeletti küldetésére, hogy szabadítást hirdessünk a foglyoknak, és azok meg is szabaduljanak. Isten erő menjen ki az evangéliumban. Aztán azt is tudjuk és olvastuk ebben a szakaszban, hogy János vízbe merített be, de az Úr Jézus az, aki azt mondja János bemerítő vagy keresztelő János, hogy mi bemerít be? Szent Szellembe is, tűzbe merít be. Most ez is egy, hát tudjuk, hogy lányelvek jelentek meg, persze. De hát hogy merít be a Szent Lélek tűzbe? Elkezdesz lángolni, vagy hoz egy öngyújtót, és valamelyik ruhadarabodat meggyújtod, vagy hogy? Nem. Ugye a Szent Szellemnek, korábban mondtam nektek, a Szent Szellem nem tűz, hanem a Szent Szellemnek elválaszthatatlan tulajdonsága a tűz. Úgy is fordíthatjuk, hogy tüzes Szent Szellembe merít be. Azaz, kiégeti a bűnt, megégeti az egót, és fellángoltatja benned a szenvedét az Úr iránt, és az akarata iránt. És ennélkül a láng nélkül nem tudunk keresztény életet élni. Szükségünk van pünkösdre, újra és újra, hogy ez a tüzes Szent Szellem lángoljon bennünk, megemésze bennünk a bűnös hajlamokat, és megemésze bennünk a törekvő egót, vagy a kisebbségi komplexusokban szenvedő egót, vagy a durcás kiskamaszt, vagy kislánykát, és férfivá érjünk. És Isten szellemének szenvedélyével, szeretetével, ezzel a barnabási lelkülettel, nyitott szívvel szemléljük Isten csodáit, és azt mondjuk, hogy Uram, bármit megtehetsz, mert te tudod a legjobban. Krisztus az, aki bemerít, pontosan ez a kifejezés, bemerít a tüzes Szent Szellembe. Jézus tanítványai 10 nap fáradozás követően átélik a pünkösdöt, elérkezik hozzájuk a Szentlélek, ezzel megkezdődik a gyülekezet korszaka, a kegyelem korszaka, amelyben még Isten kegyelméből ma is élünk. A mi dolgunk, hogy a fő irányítás alatt megtegyük az Isten akaratát a Szentlélek ereje által. Küldetésünk betöltését kell szolgálnia mindennek, amit teszünk. Nagyon fontos, értsétek meg, ha az Abcsel 1.8 nem hangzik a szívetekben, a szívünkben, akkor programokat kezdünk csinálni. Mindennek az Abcsel 1.8-at kell szolgálni, az betöltsük küldetésünket. Minden ima alkalomnak, bibliaiskolának, a pihenésünknek, mert arra is szükség van, a regenerációnak, az olvasásunknak, a táborainknak, a gyerektáborainknak, az Isten tiszteleteinknek, a dicsőítő ima alkalmainknak, mindennek az Abcsel 1.8 betöltését kell szolgálni. Értsétek meg, ez a küldetésünk. Ha nem ebbe az irányba mutatnak a szívbeli indítatásaink, akkor mi is jól el leszünk. Lehet lesznek eredményeink. Jó lesz a gyüli, szeretni fogjuk egymást, segítjük egymást, de nem tudjuk elérni az embereket Krisztus evangéliumával. És mi ezért vagyunk itt, hogy meglássuk az emberekben az elveszettet, és higgyétek el, nekem is vannak emberek már az életemben, az már elég öreg vagyok, akitől heróton van. De tényleg, biztos nagy megpróbáltatás lenne, jönne a gyülibe. De neki is. De azt mondom, uram, nem akarok ebbe belesüllyedni, ebbe a pitjáner, kicsinyes, kisstílű gondolkodásmódba. Még egymással is képesek vagyunk ilyen kisstílűek lenni. Szánalmasan kisstílűek, tudjátok? Mert nem a tüzes szent szellem van bennünk, hanem az ego növekszik fel. Nem égeti bennünk ki, bennünket ki a szent szellemnek a tüze, megelevenítő jelléte az életünkben. Hogy egészséges gondolkodásunk legyen, és a szívünkből ne gőzöljön föl az ego, a büszkeség, a gőg, vagy a kicsinyesség, hanem a szívünkből áradjon föl Krisztusnak kinyilatkoztatása, és lángoljon a szívünk, és azon gondolkodjunk, uram, hogyan tudnánk elérni az embereket? Hogyan tudnánk elvinni az evangéliumot hozzájuk? Hogyan juthatná hozzájuk a te szabadító üzeneted? Igen, ahhoz a kiállhatatlanhoz is! Mindenkinek jobb lenne megtérne. Neki leginkább. Amen. Látom, párosult megértés a kinyilatkoztatáshoz. Visszhangozzanak szívünkben tehát Krisztus szavai, amelyet ránk bízott, ellenben erőt kaptok, amikor a Szentlélek eljön hozzátok. Tanúim lesztek Jeruzsálemben, egész Judában és Samáriában, sőt egészen a föld végső határáig. És hirdessétek, hirdetni kell az ő nevében a megtérést, a bűnök bocsánatát minden nép között, Jeruzsálemtől kezdve, ti vagytok ennek tanúi, és ehhez küldte el az Atya az ő szellemét, és tanít bennünket arra, hogy imádkozzunk. És az a vágyam, drága testvéreim, hogy amikor bevégezzük a szolgálatunkat, és amikor majd a szemünket már az ég felé kell emelni, mert annak jön el az ideje, a halálos ágyunkon, vagy az elragadtatásunkon. Mikor annak jön az ideje? És tudjátok, mindenki, aki Isten, a Krisztusban halt meg, és hallunk történeteket, mindenki így hal meg, aki az Úré. A szemét már az égre függeszti. Már a menny felé néz. Emlékszem, olyan apám, amikor elköltözött, édesanyám elmondta, sokszor mondtam már nektek, akik hallottatok, hogy mondta anyukám, hogy nem itt volt. Tehát, hogy nézett valahova, de ez már nem ez a világ volt. Eljön az idő annak is, de most nem ennek van még itt az ideje, hogy az eget fülkészszük. Mikor jön az Úr, mi történik, hanem az ideje annak van, hogy lássuk meg az elveszett világot. Hogy amikor majd az eget kell fürkésznünk, akkor elhangozzon ez a mondat. Ki tehát a hű és okos szolga, akit azért rendelt szolgái fölé az Úr, hogy kiadja nekik az eledelt idejében. Boldog az a szolga, akit ilyen munkában talál, Ura, amikor megjön. Ezt az igét kaptam, amikor elkezdődött a koronavírusos időszak. Ezt helyezte Isten szívemre. Azt mondta az Úr, ez a dolgod. Hogy amilyen módon csak teheted, osz eledelt idejében. Azt, amit én küldök. És örültem neki, bárki megszólalt, bármilyen szolgálat volt az elmúlt hetekben. Öröm volt a szélben, mert éreztem, mindenki ebben a szellemben mozdult. És ezt igyekezett megvalósítani, hogy amit az Úr ad, az valósuljon meg. És hálás is vagyok minden imádságért, online bekapcsolódásért, technikai felkészülésért, pakolásért, burkolásért, dicsőítésért, amiben megmutatkozott az, hogy szeretjük és szeretitek az Urat. Kívánom, hogy ez a szeretet jó irányba induljon. Jó irányba hasson, hogy a Krisztus küldetését betöltsük, és halljuk a végén. Jó van, jó és hű szolgám. Kevesen hű voltál. Sokra bízlak ezután, mint az Úr Jézus abban a említett Lukás 19-ben. Tanítja is. Készek vagytok rá, hogy imádkozzunk? Álljunk most föl, és akkor imádkozzunk. Drága mennyi atyám, csak egy törékeny cserépedény vagyok, és csak ezek vagyunk, semmi más, nincs semmink. Nem tudunk megmenteni senkit, nem tudunk adni nekik semmit. Ezért szükségünk van arra, hogy megtöltsd a szívünket, Uram, szelemeddel, a tüzes szent szelemmel, hogy kiégessen belőlünk mindent, ami nem odavaló. Drága Uram, köszönöm, hogy a szívünkre beszéltél, és nem szűnsz meg bennünket emlékeztetni, hogy a lényeg legyen a szívünk középpontjában. És ne kóváljunk jobbra és balra, és ne pocsékoljuk az erőnket emberi természetünknél fogva, bukdácsolások közben. Erősíts meg most lábainkat, Uram, hogy a sánta meg ne botoljon, hanem inkább meggyógyuljon. Most pedig a lankadt kezeket, Uram, felemeljük az ég felé. és hívjuk nevedet segítségül, Úr Jézus Krisztus. Menj meg a körülöttünk élő embereket. Hasson az evangélium a föld végső határáig, amely képes, egyedül képes megtörni a sötétség, a gonoszság megtévesztő igáját emberek elméjén, szívén és lelkén. Nagy szükség van erre most ezben a napokban, Uram. És ne hagyd bennünket ki, hasson az evangélium ránk, és rajtunk keresztül sokakra. Atyám, a Jézus nevében. Amen. Amen. Dicsőség az Úr.